Örvendj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 66. Zsoltárunkat. Ebből szólt az igés köszöntünk is. A 66. Zsoltár énekes könyvi első verszak így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljuk el helyünket. Ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 724. dicséretet mind az 5 verszakával. Így kezdődik: Jézus nyájas észszerít, láss meg engemet. A mi segítségünk és mostani együttlétünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Huszonhatodik úrnapja. 69. kérdés. Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten a Szent Keresztségben arról, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozata javadra szolgál? Felel. Krisztus, aki a vízzel való leöntetést rendelte, azt ígérte, hogy az ő vére és lelke olyan bizonyosan megtisztít engem lelkem tisztátalanságaitól, azaz minden bűnömtől, amilyen bizonyos az, hogy a víz a test szennyét lemossa. 70. kérdés. Mit jelent az, hogy Krisztus vére és lelke által megtisztított titeket? Egyrészt azt jelenti, hogy kegyelemből Krisztusnak az ő keresztáldozatán értünk kiontott véréért Istentől bűnbocsánatot kaptunk. Másrészt a Szentlélek megújított és Krisztus tagjává szentelt minket, hogy a bűnnek napról napra meghalljunk, és istenfélő és fedhetetlen életet éljünk. 71. kérdés. Hol ígérte Krisztus, hogy az ő vére és lelke ugyanolyan bizonyosan megtisztít minket, mint ahogyan a keresztvíz megmos? Felett. A keresztség elrendelésekor, amikor így szólt: menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ezt az ígéretet ismétli meg a Szentírás akkor is, amikor a keresztséget az újjászületés fürdőjének és bűneink lemosásának nevezi.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéit olvasom Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 16. fejezetéből, a 16. fejezet mind a 11 verséből, református bibliaolvasó kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltár ez. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért kérem, hogy ülve, de figyelmesen és nyitott szívvel hallgassuk. Itt szól hozzánk Isten írott üzenete, a Zsoltárok könyve 16. fejezet első versétől. Dávid bizonságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges édes atyánk, a Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hiszen megtartottál bennünket a te kegyelmedből, és valóban minden a te kegyelmedből van. És bármink is van, azt is ajándékba kaptuk tőled, bizony így mindenünk a tiét. Köszönjük neked, Urunk, hogy áldunk és magasztalhatunk is téged, hogy erre is adtál nekünk értelmet, hogy veled kapcsolatban legyünk, hogy észre vegyük a te jó dolgaidat, amit értünk teremtettél, amit számunkra tettél használhatóvá. És Urunk, add, hogy áldjunk téged önmagadért, neked adjunk minden dicsőséget. Köszönjük, Urunk, hogy ez a Zsoltár is erre szólít fel bennünket. Osztályrészünk is vagy és poharunk, és valóban még a bensőnk is oktat bennünket. Urunk, köszönjük neked, hogy így ilyen sokféleképpen figyelmeztetsz bennünket. Oda helyezed a te dolgaidat elünkbe, hogy észrevegyük a te nagyságodat, teremtő erődet és Jézus Krisztusban megjelent kegyelmedet. Urunk Istenünk, köszönjük azt is, hogy bizony a megváltás az kész van, fel van ajánlva a kegyelem, oda van az nyújtva az ember felé, és valóban ingyen adod azt, ugyan mit is adhatnánk érte. Köszönjük, Urunk, hogy igazán magunkat, teljességgel magunkat, a mi életünket adhatjuk át oda neked. Nem tehetünk semmit üdvösségünk érdekébe, hiszen azt magunknak tulajdonítanánk, hiszen akkor önmagunkat magasztalnánk és dicsőítenénk. Urunk, így adunk hálát a kegyelemért, a te nagyságodért, erődért, hogy képes vagy bűnöket elengedni, megbocsátani, hogy képes vagy embert, az embereket újjáteremteni, lelked által kegyelmedből. Urunk, hadd kérjünk ma is téged, hogy szólaljon meg köztünk igéd, hogy megértsük a te üzenetedet, hogy az az üzenet az átjárja a szívünket, erősítsen bennünket, növelje a hitünket, és ha még nem vagyunk a tieid, akkor pedig hívogasson, adjunk a hívásra választ, mondjunk igent a te megszólító kegyelmedre. Kérünk, Jézus Krisztus nevében, légy itt velünk, szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a 261. dicséretet. 261. dicséret így kezdődik: Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom János apostol első leveléből, az első levél 5. fejezetéből, az 5. fejezet 13. versétől a 17. versig tartó szakaszból. Református bibliósok kalózunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Kérem, hogy Isten igéjét fennállva hallgassuk meg. Itt szólt át hozzánk János apostol első levele, 5. fejezet, 13. versétől Isten írott üzenete. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követel, könyörögjön érte is, életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követel. Van halálos bűn, nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, János apostol első levelének a vége felé tartunk már, és már csak egészen rövid ige szakaszocska van a levélnek a végén, és ez a mai szakasz, különösen a kezdő verse igazán össze is foglalja az eddigi üzenetet. Így szólt ez, ezt azért írtam nektek, mondja János, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Fontos tehát az apostolnak újra és újra hangsúlyozni ezt az igazságot, méghozzá, hogy mondjam így, örök igazságot, megmaradó igazságot. És a levélben nem egyszer olvastuk, rögtön a levél elején, aztán újra megismétli az apostol, meg újra és újra elmondja, bizony ők voltak azok, akik hallották, meg látták az Urat, meg kezeikkel tapintották, és így tesznek róla bizonyságot az élet igéjéről. És fontos az ő bizonyság tételik, hiszen ők közvetlenül tapasztalták az Urat a testben, megjelent Istent, ahogy Jézus Krisztusban a földön köztünk járt az élő Isten. És hogy fontos, hogy elmondják ezt a következő nemzedéknek. Ott akkor a kereszténység második nemzedékének, de újra és újra. Hiszen Jánosnak a bizonyság tétele ezért fontos számunkra is. Mindenféle más tanítással szemben, és nyugodtan mondjuk tévtanítással szemben, Jézus Krisztus az Isten fia. Azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Éppen múlt vasárnap olvastuk ezt az igét. Azaz, hogy elemeire szedje szét. Azaz, hogy teljességgel tönkre tegye. Az új fordításokban így olvastuk, hogy lerombolja. És bizony az is igaz, hogy szükségünk van erre, a bizonyosságra, újra és újra, hogy megbizonyosodjunk erről, hogy megerősödjön bennünket az apostol. És azért írja most, ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Ez a másik fontos kifejezés ennek a levélnek az, hogy tudjátok, bizonyosak legyetek felőle. Hiszen ott akkor a megjelent tévtanítók azt hirdették, hogy igen, jó az, hogyha Jézus Krisztusban hisz valaki, de ez nem elég arra a fajta különleges ismeretre, amit mi birtoklunk, talán így lehetne összefoglalni az ő tanításukat, de hogyha közénk jöttök, akkor ezekbe is beavatunk titeket, egyfajta különleges ismeretbe. Így is mondhatnánk, hogy igazán ezt egyszerű hitnek nevezték ezek a tévtanítók, azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek. Apostol, János apostol újra és újra elmondja, ez az ismeret, nincs ennél több és nagyobb. Jézus Krisztus megismerése, hitáltal a szívünkbe való költözése, és az ebben az ismeretben való növekedés, nincs ennél több ismeret. Nincs valami különleges Istentől elrejtett ismeret, amit kijelentett bizonyos embereknek, és hogyha közéjük tartozunk, akkor beavatnak bennünket ebbe. Azt mondja János, ez a teljes üzenet, ez a bizonyosság. És ezért is újra és újra leírja ezt. És most így foglalja szinte össze itt a levél vége felé, még egyszer hagy olvassam ezt, azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. És hagyd tegyem föl így rögtön kérdésként is, hogy tudjuk mi ezt? Újra és újra bizonyosak vagyunk róla, egész valónkkal, örök életünk van. Mert ez nem egy természetes dolog. Az ember nehezen képzeli el mindezt. De azt mondja az apostol, ez bizonyosság. Akik hisztek Isten fia nevében, Jézus Krisztusban, örök életetek van. És ezzel a jelen idejűséggel fejezi ezt ki. Nem azt mondja, hogy majd lesz, majd földi élet után, az kiteljesedése lesz ennek. Akik hisztek benne, már itt a földön örök életetek van. És ez a legnagyobb felhatalmazása Istennek az ő emberteremtményei iránt. Mi is következik ebből, mert bizony ennek következménye is van, Talán röviden így mondanánk, hogy arra a fajta Istennel való kapcsolattartásra röviden, így mondjuk, az imádságra szólít föl bennünket az ige, ami ebből következik. Mert ez nagy felhatalmazása a mindenkori embernek. A következőt olvastuk. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Mit is jelent ez? Arra biztat az ige bennünket, amit imádságnak hívunk, az Istennel való kapcsolattartás. Nagyon érdekesen fogalmaz János, ez egyfajta bizalom. Oda járulni Isten elé, és kérni tőle. És mi is az ígérete, hogyha kértük, akkor már megkaptuk. Így mondja ezt. Bizonyosak lehetünk felőle. Viszont van egy nagyon fontos kitétele, azt mondta, ha az ő akarata szerint kérünk. Mit is jelent ez? Sokszor elmondjuk a mi atyánkot, ezt a tanult imádságot, kötött szövegű imádságot, és benne van az is, hogy hát ezt kérjük, hogy legyen meg az ő már, mint Isten akarata. Mennyire tudatosan szoktuk ezt kimondani? Mennyire gondoljuk mindezt át? Ez azt jelenti, hogy mi le tudunk mondani a saját akaratunkról, nem a saját vágyainkat, vagy ne talántán így mondom, akaratunkat próbálnánk Istenre ráerőltetni, hanem hagyjuk, hogy az ő akarata az járjon át bennünket, és majd tudjunk a szerint kérni. Mit is jelent ez? Honnan lehet megtudni Isten akaratát? Nagyon egyszerű a válasz megint csak. Természetesen az ő szavából, az ő igéjéből. Mert az mindig együtt jár. Az igének az ismerete, az igének, hogy mondom, a tanulmányozása újra és újra, az olvasás által, tanulmányozás által, és az imádság. Nem külön választható a kettő. Nem úgy van, hogy Isten igéjét félretennénk, és csak kérnénk, mert az imádságra biztat bennünket Isten, hanem a kettő az mindig együtt jár, hogy az ő akaratába tudjunk belehelyezkedni. És bizony olyat is tapasztalunk még így is, hogy mintha késne az ő válasza, mármint Istené. Mintha nem cselekedné meg azt, amit kértünk. Hadd olvassak erre vonatkozólag Dániel könyvében egy igét a 10. fejezetben. Dániel is sokszor könyörög az Úrhoz, és nem mindig van ott azonnal a válasz. A következőt olvassuk a 10. fejezet 12. és 13. versében. Majd ezt mondta nekem, ez a mennyei követ Dánielnek, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy ránszántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta 21 napig, de Mihály, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban, de most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó napokban, mert ez a látomás is arról az időről szól. Mit is mond számunkra ez a néhány igevers? Dániel tudott az Úr szerint kérni, ebbe az akaratba helyezkedett bele, tudakodolta a jövendőt, az ő népének a jövendőjét, Isten megadta a választ, de nem azonnal történt ez a válasz. Mit is olvastunk? Valaki útját állta Isten válaszának, meg ennek a mennyei követnek, de legyőzetett ő is. Egyfajta, így mondom, hogy a mennyben, a magasságban zajló, vagy bocsánat, inkább magasságot mondanék, egyfajta lelki háborúról van szó, ahogy a gonosz próbál ellenállni Isten akaratának, vagy elvágni azokat az imádságos vonalakat, ami összekötné a mi imádságainkat Istennél, vagy az ő akaratának a teljesülését. Egyfajta lelki háború. Ez azt is jelenti, hogy a mi imádságainkkal ebbe is belekapcsolódunk. De azt látjuk ebből az igéből is, hogy meg lesz Isten akarata. Még ha úgy is tűnik nekünk, mintha késne, itt ebben az igében is, de magyarázatot kap Dániel, hogy megtörténik. Valóban volt egyfajta ellenállás a gonosz részéről, de Isten átvitte az ő akaratát. Mert az ő akarata mindenek felett való akarat. Kedves testvérek, mire is biztat bennünket ez az ige? Merjünk kérni. Merjünk imádságban Istentől kérni. De helyezkedjünk bele az ő akaratába. Az ő akaratát pedig a Szentírásból, az ő beszédéből, a Bibliából tudjuk meg. És így tudjunk kérni. És akkor mi történik? Mi ennek a következménye, folyamodványa? Ha pedig tudjuk, hogy bármit kértünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Ezzel a fajta teljes bizonyossággal vihetjük oda a kéréseinket Isten elé, és bizalommal, ez egy nagyon fontos kifejezés itt, hogy tudjuk, hogy ő már meghallgatta. És az ő akaratát azt ő teljesíteni fogja, hiszen ebbe helyezkedtünk bele. Zsidókhoz írt levélből hagy olvassak még egy rövid szakaszt. Ezt a bizalmat mondja el számunkra ez is. A 4. fejezet, 14. verstől 3 verset olvasok. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, de nem vétkezett. És különösen itt az utolsó vers, emiatt olvastuk el az első kettőt is. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ugyanazt mondja el a zsidókhoz írt levél szerzője, és amit most János apostol mond el nekünk, ezzel a fajta bizalommal járjunk Isten szín elé, hogy kitárhatjuk kéréseinket, imádságunkat előtte, hiszen egyre jobban tudakozzunk, beleállunk az ő akaratába, és már tudunk így kérni, Isten formál bennünket ezáltal is. És az a bizonyosság ott van, ha nem is azonnal látszik az imádságnak a teljesülése, de Isten beteljesíti az ő akaratát, végbe fog menni. Mit is olvastunk ezután, hiszen nagyon, így mondom, hogy talán megdöbbentő dolgokról beszél az apostol. Beszél halálos bűnről, meg nem halálos bűnről. Egyáltalán mit kell erről mondanunk? És nagyon sok, így mondom, keresztényt egyfajta félelemben is tart az, hogy elkövetném a halálos bűnt, és akkor kieshetnék Istennek a kegyelméből. Miről beszél itt az apostol? Egyáltalán a Szentírás egészére vonatkoztatva hogyan kell mindezt értenünk? A következőt olvastuk. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követel, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követel. Van halálos bűn, nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Néhány dolgot hagy említsek a Szentírásban, hiszen ilyen különbségtételeket olvashatunk Mózes 4. könyve 15. fejezetében. Szándékos és nem szándékos bűnökről beszél az ige, Mózesnek a törvénykönyve a 30. és 31. versek. De ki kell írtani népek közül azt az embert, aki közületek való, akár jövevény, akár szándékosan követel valamit, mert az Urat gyalázta meg. Hiszen az Úr igéjét vetette meg, és az ő parancsolatát szegte meg, föltétlenül ki kell írtani az ilyen embert, bűnhődnie kell. Mózesi törvénykezés, hogy mondjam, ebben nagyon szigorú volt. Tehát, ha valaki ismerte már az Úr parancsát, és azt megszegte, ilyen következményei voltak, ki kell írtani népek közül. De voltak olyanok is, akik így mondom, hogy nem szándékosan, hiszen nem ismerték az Úr akaratát, tettek valami vétket, bűnt. Szándékos és nem szándékos bűnök. Hagy mondjam azt, új szövetség igével válaszolva, Isten elnézi a tudatlanság idejét. Ugye van ilyen igénk, tudjuk ezt is. De amikor már megismertük az Úr akaratát, nem akarunk szembe helyezkedni vele. Mégis nagyon sokszor követünk el újra és újra vétkeket. Hagy olvassak fel egy másik ige helyet, ez pedig az evangéliumban olvassuk a Máté szerinti evangélium 12. fejezetében. Maga Jézus Krisztus beszél arról, hogy van olyan, hogy halálos bűn. A 12. fejezet 31. és 32. verseiben a következőt mondja Jézus. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás megbocsátatik majd az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg. Itt a lélek nagybetűvel van írva, tehát a Szentlélek Istenre vonatkozik. Aki az emberfia ellen szól valamit, azaz Jézus Krisztus ellen, ezzel a méltóság névvel is illeti magát sokszor Jézus, tehát aki az emberfia ellen szól valamit, annak megbocsátatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátatik meg. Nem bocsátatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy akár őt valaki káromolja, ez is bocsánatot nyer, de aki a Szentlélek Istent káromolja, az nem nyer bocsánatot. Mit is kell ezen értenünk? Így mondhatnánk, hogy aki a léleknek, a Szentléleknek a munkálkodását kétségbe vonja, hogy képes a lélek újját teremteni másokat. Ez ellen, ez ennek mond ellent. Talán így lehetne megfogalmazni. Ez a fajta halálos bűn az, amiről Jézus Krisztus beszél. Itt pedig mit is olvastunk? Ha valaki látja, hogy testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn, nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörüljön. Mit is kell értenünk ezen? Calvintól hagy idézzek még, reformátorunktól, mi lehet ez a halálos bűn, és mi az a másik, a nem halálos bűn. A halálos bűn az ember szívbeli ellenállása az Isten igazságával szemben, és úgy is megfogalmazza, e bűnt a szív keménységéből fakadó ellenállásnak kell tekinteni. Azaz, hagy hozzak föl bibliai példát is. Nem is olyan régen olvastuk a római levelet, ott is említi az ige a fáraónak a bibliai példáját. A fáraó felé az volt a kérése Istennek, de mondhatnánk nyugodtan parancsa, engedje el az ő népét, hagy menjen el Izrael népe a régi hazába. A fáraó ennek tudatosan ellenállt, megkeményítette a szívét. És egy idő után azt olvassuk, hogy most pedig már Isten keményítette meg a fáraó szívét, azaz ha akart volna, akkor sem tudott volna már igent mondani. Teljességgel egybe vág annak azzal, amit olvasunk ezekben az igékben, tehát amikor az ember tudatosan megkeményíti magát Isten hívásával szemben. Egyfajta csökönyösség ez. Hallja Isten szavát, hogy mondjam, a megtérésre hívó szót, az új életre hívó szót, és ennek tudatosan ellenáll. Talán úgy is összefoglalhatnánk, hogy nem megbocsáthatatlan ez a bűn, hanem megbocsátatlan marad. Azaz az ilyen ember nem szeretné, hogy Isten kegyelme járja át, hogy a bűnei meg legyenek bocsátva. Tudatosan ellenáll Istennek a hívásának. Remélhetőleg helyre tettük ezt a dolgot, hogy megértettük, mit is jelent ez, hogy van halálos bűn és nem halálos bűn, és erről van tehát szó, aki tudatosan ellenáll Isten kegyelmének, ez a fajta halálos bűn, megbocsátatlan marad az ő bűne. Így lehetne talán jól visszaadni ezt. De miről is szól igazán ez a szakasz, hiszen nem csupán ez az üzenete, nem csak ezt kellett helyre raknunk, hanem a másik iránti felelősségről. Ugyanúgy az imádságról beszél ez az ige. Azaz, tudjuk hordozni a másikat is. Hogy is olvastuk? Ha valaki látja, hogy testvére nem halálos bűnt követel, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követel. Mármint Isten adja természetesen az életet, ő ennek az alanya, ennek a mondatnak. És a végén is ezt a felszólítást olvastuk. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Hogyan tudnánk ezt megérteni? Hadd hívjuk segítségül Jézus Krisztus életének egy nagyon fontos pillanatát, az elárultatás éjszakáján. Ez maga egyébként János, és csak János evangélista írja le a lábmosásnak a történetét. Emlékszünk rá, mit tesz Jézus? Mielőtt asztalhoz ülnek, maga elé vesz egy köpenyt, vagy köntöst, feltűri azt a felső ruhát, vagy alsó ruhát, és oda vesz egy tálat, és sorban megmossa a tanítványoknak a lábát. Amikor Péterhez ér, emlékszünk rá, mit is mond Péter? Uram, az én lábamat soha nem mosod meg. Talán emlékszünk erre a szavakra. Hiszen Péterben az lehetett, hogy ez egy nagyon alantas munka, nem illik Jézushoz. Hiszen a házi szolgáknak volt a feladata az, ha úgy tetszik, a rabszolgának, hogy megmossák az ember lábát, hiszen akkoriban nem úgy ültek asztalhoz, mint ma, magasított asztal és magas székek, hanem igazán mellé feküdtek a szinte földön lévő asztalnak, bár a lábukkal elfelé voltak ettől az asztaltól, eltartással, de hát egy-egy hosszabb úton, főleg meleg időben bizony lehettek olyan szagok, amik nem odavalók egy asztalhoz. Ez volt tehát a rendelkezés, meg kellett mosni a lábat is, nem csak a kezet, az asztalhoz való ülés előtt. Mit is mond erre Jézus Péternek? Ha nem moshatom meg a lábamat, akkor semmi közöm hozzád. Mire Péter? Hát akkor, Uram, a fejemet is, ne csak a lábamat. Jézus válasza, aki megfürdött, annak már nincs szüksége arra, hogy ugye újra teljességgel megmossák, talán így adom most vissza a szöveget. Mit is jelent ez? Jézus Krisztus megszentelte az övéit, megmosta őket az ige által. És valahogy olyan képpel is tudnánk ezt illetni, mint a gyerekek is, hogyha előbb kerülnek fürdésre, lefekvés előtt, ugye néha még kikiszaladoznak akár az udvarra, hát akkor nem teljességgel lesznek már koszosak, hanem csak a lábuk, azt újra meg kell mosni, mielőtt ugye az ember ágyba fekszik. Lelki vonatkozásban természetesen az azt jelenti, hogy maga az Úr teljességgel megmoshatott bennünket az ő drága vére által, kegyelme által. Ezért ő tett eleget Istennél, hogy ez így történjen. Tehát aki Jézus Krisztusban van, már megmoshatott teljességgel. De a mindennapi tapasztalat, mint ez a kis példa is mutatja, újra és újra bepiszkoljuk a lábunkat a mindennapi járásban. Újabb és újabb bűnökbe léphetünk bele. Szükség van, hogy azt is megtisztítsuk. Megtisztítsa a mi Urunk. Így kell tehát értenünk az igét, hogy igen, aki Krisztusban van, megbocsátottak a bűnei. Megbocsátatott a bűne. De a mindennapi életben való járás, ez a tapasztalat, a mindennapi, újra és újra vétkekbe léphetünk bele. Szükség van ezeknek a bocsánatára is. Szükség van, így mondom, arra, hogy az Úr megmossa újra és újra a lábunkat. Bár teljességgel a fejünk, a testünk többi része, maradjunk a képnél, az már tiszta. Miről van tehát szó? Egyfajta testvéri felelősségről. Hogyha látjuk, hogy a másikat valami bűne eltávolította Istentől, akkor tudjunk mellé állni. Tudjunk vele együtt imádkozni az Úr megtisztításáért. Hogy újra teljességgel helyre álljon a kapcsolat az ő Urával. Nem szakadt meg teljességgel az a kapcsolat, de eltávolodott tőle a bűne miatt. Hogy olvastuk ezt? Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követel, azaz nem csökönyösen kemény a szíve és ellenáll Isten hívásának, könyörögjön érte, és életet fog annak adni, aki nem halálos bűnt követel, azaz vétkeket követel a mindennapokban. Van halálos bűn, nem az ilyenre mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Azaz, legyünk egymás iránti testvéri felelősséggel. Felhív újra bennünket erre János apostol. Ez is hozzátartozik a testvéri felelősséghez. Ha látom ezt a fajta vétket a másik életében, akkor tudjunk együtt imádkozni szabadításért az Úrhoz. Helyre álljon a kapcsolat. János apostol az ő leveleiben különösen is erre is hangsúlyt helyez, ahogy közösségünk van az Atyával, hogy legyen közösségünk egymással is. Egyfajta testvéri felelősség. Kedves testvérek, az imádságnak az erejéről, és az imádságnak, így mondom, a helyreállító képességéről szólt ez a mai ige szakasz. Egyrészt arról a teljes bizalomról, ahogy oda járulhatunk Isten színe elé, ahogy oda vihetjük imádságainkat, azzal a bizalommal, hogy ő meghallgat, ha Krisztusban vagyunk, ez feltétele, mert aközben már formálódunk is az ő akaratára, és tudunk így kérni. Annyit tettünk még ehhez hozzá, hogy nem azonnal látjuk meg sokszor az imádságainknak a teljesülését, Te Isten végbe viszi azt. Nekünk, így mondom, ez sokszor terhes lehet várakozni ebben. A másik dolog pedig az a fajta testvéri felelősség, ahogy látjuk a másik életét. Ha bűnt követett el, tudjunk mellé állni. Nem csak János üzenete ez, mellé tehetünk más szentírási részeket, például Jakab apostolt, valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Azaz, hogy helyreálljon a kapcsolat az Úrral, az illető, adja el a vétkét, tudja megvalani, lássa be, hogy az vétek volt, bűn volt, és utána helyreálljon az Úrral való kapcsolata. Kedves testvérek, biztatok arra mindenkit, hogy olvassuk végig a levelet, egészen rövid kis ige szakasz van már ebben szó, a Jánosi levélben, és hogy a levél egészének üzenetét tudjuk elvinni, azt a bizonságtételt, az első nemzedék bizonságtételét, hogy ők valóban testben látták az Urat, róla tesznek bizonságot, és bizony ennek van következménye minden egyes keresztény nemzedékre. Van Urunk, aki szabadító Isten, aki velünk marad a világ végezetéig ígérete szerint. Tőle erőt nyerhetünk, bátorítást is, egymást is bátoríthatjuk ezáltal. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy csendesedjünk el, és először a mi saját imádságainkat vigyük Isten színe elé majd, ahogy szoktuk, utána közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk, hadd köszönjük, hogy Te mindenkit hívsz a veled való közösségre, az új életre, az örökké való létre, és az abból fakadó bűnbocsánatra, annak örömére. Köszönjük, Urunk, hogy ez oda tárt kegyelem mindenki számára. És ismerjük az igét is, hogy Te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Urunk, köszönjük ezt a hívogatást, hogy ma is elmondhatjuk. A világ minden részén hangozhat az örömüzenet, a Krisztusban elmondott jó hír, hogy van szabadulása a vétkekből, bűnökből, hogy Istennek van bocsánata számunkra, és hogy helyreállítható az az elveszett kapcsolat, ami egykor a teremtéskor a miénk volt. Urunk, add, hogy mi is tudjunk így gyógyulni a kegyelem által. És adj nekünk erre is érzékenységet, szeretetet és türelmet, ahogy mások életében is meglátjuk a vétkeket, a bűnöket, tudjunk melléjük állni, nem kárhoztatni, nem kipellengérezni, hanem vele együtt imádkozni, szabadulást kérve, hogy az Úr gyógyítson, állítsa helyre a kapcsolatot vele. Köszönjük, Urunk, hogy ezt megtehetjük. Köszönjük, hogy ezt is bizalommal kérhetjük. És azzal a teljes meggyőződéssel, hogy amit kértünk tőle az ő akarata szerint, azt meg is adja nekünk, teljes meghallgatatásra találunk. Urunk, hadd könyörgünk a következő hetekért, a gyermekhetekért, szolgálókért, hogy el tudják mondani, át tudják adni a Krisztusban elmondott jó hírt, örömüzenetet, és a gyermekekért, adj nekik nyitott szívet, halló fület, legyenek nyitottak a kegyelemre, a kegyelemnek az elfogadására, és azok a gyermekek, fiatalok, akik már hitben vannak, azok pedig így ezeken a heteken tudjanak növekedni Jézus Krisztus ismeretében. Urunk, kérünk a nyár további részéért is, áld meg a mi találkozásainkat, hadd kérjünk a gyülekezeti nagytáborunként, már így jó előre is, te készítsd el számunkra az üzeneteket, te készíts fel a szolgálókat is, te adj nekünk hallóértő nyitott füleket, szíveket. Urunk, könyörgünk a gyülekezet egészéért, kicsikért, nagyokért, Urunk, add, hogy legyen teljes egymásra figyelésünk, odafigyelésünk, és bizony szükségünk van arra, hogy naponként Te mosd meg a mi lábainkat.
oly sok bűnnel be tudjuk azt piszkítani. Hadd kérjünk, Urunk, családtagjainkért is, te adj nekünk ebben is bölcsességet, türelmet, hogy tudjunk bizonságot tenni, mint egykor János, az első nemzedék a következőnek. És sokszor bizony mi idősebb nemzedékek felé is lehet bizonságtételünk, ezt a csodát is megérthetjük, hogy életkorban fiatalabbak mondják el idősebbeknek az örömüzenetet. Kérünk, Urunk, áld meg munkálkodásunkat, te légy ott a mindennapjainkban, hadd kérjünk áldást elvégzett munkánkra is. Könyörgünk betegeinkért, hadd gyógyulást, talpra állást, hadd mondjuk el, Urunk, ezt is bizalommal és hitben előtted. És kérünk, Urunk, áld meg bennünket a te üzeneteddel újra és újra. Jézus Krisztus a te nevedben kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünk a 627. ének. Régen énekeltük már, és sosem véletlen a énekválasztásunk, mind a három verszakkal énekeljük. A mennybe fenn a trónusnál a Krisztus értem közben jár, majd végezetül az áldást kérjük. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal.